Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap szeretnék arról beszélni, hogy miről szól a jövő hét vasárnapi alkalom gyakorlatilag. Erről szól a mai nap. Víziót adjunk nektek, hogy mit jelent, hogy egy szív az otthonért. Találtok egy ilyen kis nyomtatványt a széketeken, az a tiétek. Ezt nektek nyomtattuk, ez egy szív az otthonért, az van ráírva. Ez a tiétek, vigyétek haza, ragasszátok ki a hűtőtökre, vagy a falatokra, vagy nem tudom, nekem az összes már ilyen régi ilyen, nyomtatvány megvan. Imi tudom, hogy gyűjti az összeset, tehát kb. Neki több ilyen kis nyomtatványa van, mint szerintem nekem, pedig ő nincs olyan régóta, tehát én picit régebb óta vagyok itt a Gyüliben, mint ő. A lényeg az az, hogy ez a tiétek, és jövő héten várunk benneteket szeretettel. A mai nap arról a témáról szeretnék beszélni, hogy milyen az a szív, amely Isten háza iránt dobog. Milyen az a szív, ami Isten háza iránt dobog. Mert Istennek is van szíve, és Istennek is a szíve dobog. Isten háza, az ő háza iránt. De mielőtt erre rátérek, szeretném megosztani az én szívemet. Hogy az én szívem miért dobog Isten háza iránt. 18 éves voltam, amikor egy fordulópont jött az életembe, és az volt az a pont, amitől kezdve dobog a szívem Isten háza iránt. Előtte is dobogott a szívem, csak nem feltétlenül Isten háza iránt. Keresztény voltam, szolgáltam, a keresztény zenekarokba, szervezetekbe, mozgalmakba vettem részt. És hittem Istenben, szerettem Istent, de nem volt bennem egy olyan fajta szív az ő háza felé, mint ma. És kaptam, emlékszem, 18 évek soromban egy ilyen kijelentést, hogy a helyi gyülekezet Isten keze és lába, amin keresztül ő munkálkodik, és a leghatékonyabb erő ezen a földön, a helyi gyülekezet. Régebben sokkal jobban hittem keresztény szervezetekben, és ne értsétek félre, mert ezek is nagyon jók, és Isten tudja használni ezeket, és fontos a szerepük, de soha nem tudják pótolni a helyi gyülekezetek szerepét, és betölteni a helyi gyülekezetek Istentől rendelt elhívását. Én úgy láttam akkor is, meg most is, hogy sajnos Magyarországon nem olyan erősek a helyi gyülekezetek, gyengék, és nem vonzóak. Senki nem akar, legalábbis sok fiatallal, akivel beszélek, vagy látom, nem igazán azt látom, még keresztény fiatalokban sem, hogy egy helyi gyülekezetnek akarnak a része lenni, és ebbe akarnak aktívan részt venni. Sokkal vonzóbb egy keresztény zenekarba részt venni, én is ilyen voltam, egy keresztény mozgalomnak a része lenni, de nem igazán tudják azt mondani, hogy én büszke vagyok a gyülekezetemre, büszke vagyok, ide járok, és nekem ez fontos, minden más fontosabb. És kaptam egy víziót Istentől, ami az volt, hogy én azt láttam, és azt értettem meg, hogy Isten azt szeretné, hogyha az ő háza vonzó lenne. Isten azt szeretné, hogyha az ő háza vonzó lenne, a legvonzóbb lenne ezen a földön. Vonzóbb, mint minden más. És én azt vettem észre, és azt láttam magam körül, sőt magamba is, hogy számomra sem vonzó. Számomra sem vonzó, amit látok. És emlékszem, hogy kimentem 2004-ben Virginiába ennek a gyülekezetnek, az anyagyülekezetébe, Community Church-be, és ott kaptam egy látást, egy víziót, és megláttam, hogy wow, ilyen is tud lenni a gyülekezet? Wow, ez a hely élettel teli. Elmentem egy péntek esti ifi alkalomra, hát jobb volt, mint bármelyik koncert, vagy buli, amin voltam, tele volt játékokkal, tele volt sportfelszerű, kosárlabda pályá volt bent az épületben, meg mindenféle, és bementünk utána egy színházterembe, erőteljes dicsőítés volt, fiatok szenvedésen dicsőítették Istent, egy üzenet volt, elmentünk vasárnap a gyülibe, és az egész inspiráló volt számomra. Nem láttam még ehhez hasonlót itt Magyarországon, és emlékszem, hogy a Hillsong United-nak egy DVD-jét egyszer Pastor Dennis levetítette nekünk egy extrém generáció este, és emlékszem, hogy mekkora víziót adott nekem, hogy wow, ez nem csupán egy zenekar, emögött egy helyi gyülekezet van. Ezek nem csak dalokról szólnak. A legtöbb ember a Hillsongot úgy ismeri, hogy dalok, mert mindenki ezt énekli a világon, de emögött egy erős és vonzó gyülekezet van. Egy nagy gyülekezet van, és attól a naptól kezdve bennem megszületett egy döntés, hogy én szeretném Isten házát építeni. Lett egy vízióm, lett egy látásom, hogy igen, erre szükség van. Szükség van itt Magyarországon. És fontos, hogy ez vonzóbb legyen, mint bármi más a Földön. Bármilyen dolog. És elkezdtem egy döntést meghozni. Volt egy vágy a szívembe, és utána hoztam egy döntést, hogy én Isten házát akarom építeni, és az egyesületem, mert 18 éves koromig volt egy saját keresztény énekegyüttes egyesületem, amiben még Marika néni is benne volt. Ő volt aki... Emlékszem, felhívtam Marika néni, mai naptól kezdve bezárjuk ezt az egyesületet. Nincs többé ez az egyesület. Innentől kezdve én Isten házát akarom építeni. És emlékszem, ez egy fordulópont volt az életemben, és elkezdtem megérteni, hogy miről szól ez az egész, és kaptam egy víziót erről. A mai nap szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent az otthon, mit jelent egy szív az otthonért, mit jelent, amikor azt mondjuk, hogy a KK az én otthonom, ez a gyülekezet az én otthonom, miről szól. Szeretném feltenni a kérdést az, hogy neked miben van a szíved? Mindenkinek valamiben benne van a szíve. Mindannyiunknak valamiben benne van a szívünk. Mindannyian valamire egy idő után rárakjuk az életünket. Van, aki a karrierjére, van, aki a cégére, van, aki nem tudom, erre, arra, marra. Én emlékszem, hogy meghoztam azt a döntést 18 éves koromban, hogy én szeretném erre rárakni az életemet. És minden más másodlagos az életemben. A karrierem másodlagos, a munkám másodlagos, ez a szolgálat és a missziós területem, a munkám elsősorban, de én Isten házát szeretném építeni. Szóval a mai nap szeretnék beszélni a szívről. Mert nem csupán ez az adománygyűjtés, ez az egy szív az otthon, nem csak az adománygyűjtésről szól, ennek van egy mélyebb dolga, és ez pedig a szív. És a mai nap szeretnék beszélni a szívről. Mit jelent a szív? Milyen egy emberi szív? Egy fizikai szív? Az emberi szív a testünknek a központja. Az emberi szív a szervezetünk legfontosabb része. A szívünk felel a véráramlásunkért, hogy megfelelő véráramlás történjen, oxigént és energiát biztosít a testrészeknek, minden, az egész testnek. És valaki egyszer ezt megszámolta, de naponta 100 000 szerver a szívünk, nem hiszem, hogy megszámolta, csak valahogy kiszámolták, 100 000-et üt a szíved minden nap. Egy évben 36,5 milliót, egy életben átlagosan pedig 2,5 milliárd szívütésünk van, szívverésünk van. A szívünk ritmusban mozdul. A szív izom összehúzódása és elernyedése tartja állandó mozgásban a vért a testünkben. Tehát a szív így összehúzódik és elernyed. Összehúzódik és elernyed. Beszív, kifúj. Beszív, kifúj. A természet ilyen. Ha megnézzük a természetet, ahogy Isten megalkotta, a tüdőnk ilyen. Beszív, kifúj. Csináld ezt szívbe. Most enged ki. Oké, ez nem ilyen meditációs a vasárnap. Oké, tehát... De a lényeg az, hogy az állatok hibernációjában és a természetben, a növények, ahogy a magot elveted a földbe, majd felnövekszik, szétszórja a saját magvait, ebben mind ezt látjuk, beszív, kifúj. Gondold el, mi lenne akkor, hogyha megállna ez a ritmus? Mi történne a te testeddel, hogyha megállna a szívednek a ritmus, és nem működne tovább. Mi lenne akkor, hogyha így az életben ez megváltozna? Például csak bejönne az étel, de nem tudna távozni. Problémák lennének, igaz? Tehát, hogy, ja. Légzés is. Mi lenne, csak be tudnád szívni a levegőt, de nem tudod kiengedni. Mi történne? Problémák lennének, igaz? Tehát, hogy nem működne megfelelően a szervezeted. De hogyha megnézzük a világot, a teremtett világot, mindenbe ezt látjuk, hogy minden így működik, hogy beszív és kienged. Egy ritmusa van a dolgoknak. És a szellemi dolgoknak is van egy ilyen ritmusa. A szellemi dolgok is így működnek. Van, amikor beszívod Istennek a jelenlétét, engeded, hogy Isten munkálkodjon benned, hogy Krisztus megváltoztasson téged, és van, amikor ki kell engedned, és tovább kell adnod azt, amit kaptál. Tovább kell adnod, és tenned kell azt, amire Krisztus elhívott. Szóval beszívod, és megengeded, hogy Krisztus tegyen dolgokat benned, és kiengeded, és ilyenkor megengeded, hogy Krisztus tegyen dolgokat rajtad keresztül. Amen? Ezt írjátok le, kérlek. Tehát beszívod, megengeded, hogy Krisztus tegyen dolgokat benned, kiengeded, és megengeded, hogy Krisztus tegyen dolgokat rajtad keresztül. Van egy jegyzet előttetek egyébként, ezt nyugodtan használjátok, hogyha valakinek szüksége van torra, csak emelje föl nyugodtan a kezét, és remélhetőleg valaki segíteni fog hátul, és tud adni tollat. Oké, szóval, de hogy látom, nem biztos, hogy kell senki, bárkinek is. Szóval beszívod, és kiengeded. Mindkettő fontos. Egyik sem jó. Az sem jó, hogyha nem lélegzed be. Az sem jó, hogyha nem fogadod be Isten ajándékait az életedbe. Az sem jó, hogyha nem fogadod be Istennek az áldásait, akármikor bejössz ide ebbe a gyülekezetbe, vagy hallgatod az üzenetet, vagy Isten, hogy szolgál feléd. Nem jó, hogyha nem engeded be, nem fogadod be. De az sem jó, amikor nem lélegzed ki, és nem adod tovább. Mind a kettőre szükség van, és egyszerre van jelen mind a kettő az életünkbe, és akkor fog a testünk egészségesen működni, és akkor fog a szellemünk is egészségesen működni, és akkor fog ez az otthon is egészségesen működni, amikor ez a szív beszív és kienged, és mind a kettő jelen van. Amen. A mai nap szeretnék beszélni három olyan tulajdonságról, ami Isten háza szerinti szívre jellemző. Milyen Isten háza szerinti, vagy háza iránt való szív tulajdonsága? Az első ilyen szenvedélyes szív. Isten háza iránt való szív egy szenvedélyes szív. Mondd ki melletted ülőnek, szenvedélyes. Hát ez nem volt túl szenvedélyes, ahogy mondtátok. Oké, de biztos vagyok benne, hogy nekem van egy nagyon szenvedélyes feleségem. Nagyon szenvedélyesen tudja mondani a dolgokat. Hányatoknak van ilyen felesége vagy férje? Szenvedélyesen, ilyen latin, spanyol. Tehát, hogy az én feleségem ilyen. De a Zsoltárok 69.9 azt mondja, házad iránt szenvedélyes és féltő szeretet emészt engem, ha téged gyaláznak, az engem ér. Ez Dávid mondja. Dávidban volt egy szenvedély. Szenvedély Isten háza felé. Ezt olvassuk a Bibliában. Egy szenvedély, hogy építse Isten házát. Mit jelent a szenvedély? A szenvedély azt jelenti, hogy energikus vagy, izgatott vagy, lelkes vagy dolgokkal kapcsolatban. Ezt jelenti a szenvedély. A szenvedély olyan, mint az üzemanyaga az autódba. Üzemanyag nélkül lehet a legjobb autó az életedben, meg tulajdonodban, de ha nincs benne üzemanyag, nem fogsz előre menni egy métert sem. A szenvedély fontos ahhoz, hogy előre vigyen bennünket, előre vigye az álmainkat, a terveinket, a céljainkat, amit Isten nekünk akar adni, amit Isten ránk bízott ezen a földön. Isten használja a szenvedélyt, ez a legnagyobb hajtóerő a világon. És Dávidban volt egy szenvedély Isten házával kapcsolatban, hogy építse Isten házát. Azt írja a Biblia, hogy Dávid magára vette azt, ha Istent bántották. Ez olyan volt, mintha őt bántották volna. Ha Isten házát bántják, akkor engem bántanak. Hányan ismertek ilyen embereket? A pásztortok ilyen. Oké, okay, szóval, de tényleg, és ez ezért van, ez nem azért van, mert haragudott Dávid, meg utálta az embereket, hanem azért, mert szenvedélyesen szerette Isten házát, és hogyha Isten házát bántották, akkor ez olyan volt neki, mintha saját magát bántanák. Ha Isten támadták, olyan volt neki, mintha őt támadnák. És Isten elhívott minket is, hogy szenvedélyesek legyünk Isten háza iránt. Mit jelent a szenvedélyesség? Mit jelent az, amikor valamiben benne van a szíved? Belerakjuk bizonyos dolgokba a szívünket. Ilyenkor, amikor belerakod valamibe a szívedet, erről álmodozol, erről gondolkozol, erről beszélsz. Ha a szíved benne van az autókba, erről fogsz álmodozni, erről fogod az összes YouTube videót nézni, erről fogsz beszélni otthon a feleségednek, erről fogsz gondolkozni, álmodozni, minden. Tehát, hogy amiben benne van a szíved, ez jön ki belőled. Ha megkérdezitek a feleségemet, hogy én otthon miről szoktam leginkább beszélni, és néha már kicsit sokat is, de ez a gyülekezet. Erről álmodozok, erről beszélek, erről gondolkozok. És néha randikon is így le kell, hogy állítsam magamat. Oké, most nem erről beszélünk. De az azért van, mert Isten adott egy szenvedélyt belém. Az ő házával kapcsolatban. Van egy szenvedély bennem. Egy ilyen gyülekezet mániás vagyok. Mert hiszek ebben. Hiszek a jövőjében. Hiszek a fontosságában. És hiszem azt, hogy igenis szükségünk van erre is. És Isten arra hívott el, hogy ezt építsük. Nem azért jövünk el minden vasárnap, hogy csak külső megfigyelők legyünk, hogy dalokat, szép dalokat énekeljünk, meghallgassuk az üzenetet, hanem azért jövünk el, hogy részt vegyünk a közösségben. Hozzájáruljunk, hogy benne legyünk, hogy találkozzunk Istennel egy személyes módon, és hogy kapjunk egy kijelentést arról, hogy ez az otthon az én otthonom. Nem tudom, el tudod-e mondani magadról azt, hogy a KK az én otthonom? Hogy ez nem csak egy hashtag, amit kirakunk a Facebookra, meg az Instagramra, hogy KK az én otthonom, jó, hashtag. Hanem van egy kijelentésed arról, hogy igen, ez a közösség, ez az én otthonom. És nem baj, hogyha még nincs. Tudom, hogy vannak emberek, akik egy idő után érezték azt, hogy igen, ez lett az otthonuk, hogy a KK az én otthonom. Ez, tudom, hogy egy folyamat az embereknek az életébe. Szóval tedd fel a kérdést, hogyan gondolsz erre az otthonra? Ez a sajátod? Ez a tied? Mert erről kell, hogy legyen egy kijelentésed. Ezt nem tudom neked megtanítani, nem tudom átadni neked. Neked kell, hogy legyen egy kijelentésed erről, hogy igen, ez a KK az én otthonom. Nem csak egy gyülekezet a sok közül, ahova éppen most járok, hanem ez az én otthonom. És az a vágyom, és az az imám, hogy ezt egy nap el tud mondani. És tudom, hogy sokan már el tudják ezt mondani, de akik még nem, egy nap el tudják ezt mondani, mert ez egy fantasztikus érzés, amikor ezt tudod mondani. Amikor a gyülekezet a saját otthonoddá válik, amikor ez a közösség a saját otthonoddá válik, akkor valami megváltozik benned, és az lesz benned, hogy jobbá akarod tenni. Tehát ez a következmény annak. Automatikusan jobbá akarod tenni. Mert ezt tesszük a saját dolgainkkal. Amikor van egy saját otthonod, nagyon sokan most költöztek be egy új otthonba, vagy pár évvel ezelőtt, beköltöztetek a saját, talán első otthonotokba, Zoli, Réka is most költöztek be nemrég a saját első otthonukba. És amikor van egy otthonod, akkor ugye jobbá akarod tenni. Kifested, átalakítod, bútorokat veszel bele, otthonossá akarod tenni, kidekorálod, azért, mert az a vágyad, hogy jobbá tedd azt az otthont. Hogyan tudod jobbá tenni? És ugyanígy van Isten háza. Amikor azt mondod, hogy igen, ez az én otthonom, akkor lesz benned egy vágy, hogy oké, hogyan tudom jobbá tenni? Hogyan tudom a legjobbat kihozni ebből a helyből? Pár ezer évvel később, miután Dávid leírta ezt az ígét, amit az előbb felolvastunk, Jézus ott van Isten házában. elmegy a templomba, ami a Isten háza ugye abban az időben. És látta azt, hogy a templom tele van árusokkal, kereskedőkkel, állatokat árulnak. Tehát olyan dolgokat tesznek, amire eredetileg nem volt megtervezve, és nem erre volt tervezve Isten háza. És Jézus mérhetetlenül felháborodik, és mérges lesz, mert Isten háza nem arra lett tervezve, hogy kivegyenek belőle, hanem hogy hozzáadjanak. Nem elvegyenek belőle, hanem hogy hozzáadjanak. És mérges volt, kötélbe korbácsot csinált, és kikergette ezeket a kereskedőket. Jézusban volt egy szenvedély Isten háza iránt, ezért lett mérges, ahogy az emberek rosszul bántak, kihasználták, visszaéltek Isten házával. És a tanítványok látták Jézusnak ezt a szenvedélyét, és visszaemlékeztek János 2.17-ben. Ami miatt, János 2.17 tanítványainak eszébe jutott, hogy az írás ezt mondja. Templomod iránti féltékeny, szenvedélyes szeretet emészt engem. Szóval Jézus, ami miatt mérges lett, az az, hogy arra használták Isten házát, hogy mit tudnak kivenni belőle, és nem arra, hogy mit tudnak belerakni. Hadd mondjam el, a fogyasztói kereszténység sosem tudott, és sosem fog tudni változást hozni a világba. Ezt én neveztem így, ez a fogyasztói kereszténység. Ha már a fogyasztói társadalom van, létezik ilyen fogyasztói kereszténység. Mindig ezt láttam. És sosem láttam azt, hogy ez igazán hosszú távú változást tudott volna hozni a világba. Mindannyian fogunk kapni, amikor bejövünk Isten házába. De amikor megérkezünk, akkor kell, hogy legyen bennünk egy olyan hozzáállás, hogy mivel tudok hozzájárulni, közreműködni. És annyira hálás vagyok a gyülekezetünkért, mert itt olyan sok ember van, akik tényleg ez a szív van bennük, hogy, és emiatt van ez a gyülekezet, emiatt létezik ez a gyülekezet, az ilyen emberek miatt, akikben van egy ilyen vágy, és egy ilyen hozzáállás, hogy igen, mivel tudok hozzájárulni. És ahogy ezt teszed, közben növekedni fogsz, a saját életed épülni fog, miközben hozzáadsz, Isten növeli a te életedet. Szóval amikor ez a gondolkozásmód van benned, Isten ezt meg fogja áldani, és tisztelni fog téged ezért. A Máté 6.33 beszél erről. Isten királyságával, házával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek, mindenek előtt Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Hadd mondjam el, gyülekezet, jelenlevők. Amikor Istent helyezed az első helyre, sosem kerülsz a másodikra. Amikor Istent helyezed az első helyre az életedbe, sose fogsz a másodikra kerülni. És van még egy gondolat, ami nincs ott a jegyzetetekben, de van egy ígéret. Oké? Ez az ígéret pedig az, mikor te gondot viselsz Isten házára, Isten gondot fog viselni a te házadra. Amikor Isten gondot viselsz Isten házára, Isten gondot fog viselni a te házadra, a te dolgaidra. És nyilván ez nem arról szól, hogy elhanyagoljuk a munkát, a tanulást, hanem azt, hogy priorrá teszem az életembe, a vasárnap délutánokat, a házi csoportokat, ahogy összejövünk, együtt vagyunk, hogy építjük egymást, mert tudom, hogy nekem van ott egy fontos szerepem, hozzá akarok járulni, ez az enyém, ez az én otthonom, KK az én otthonom. És Isten hiszem, hogy ezt meg fogja áldani. Amikor őt helyezzük az első helyre, Isten megáldja a többi fáradozásunkat. Amen. Oké, szóval az első volt ugye a szenvedélyes szív, a második nagy lelkű szív. A második pontunk a nagy lelkű szív. Isten háza iránt való szív, egy nagy lelkű szív. Pál ír egy levelet a korintusbeli gyülekezetnek, mindjárt ezt fogjuk felolvasni. Ez a levél és ez a rész arról szól, hogy hogyan éljen ez a gyülekezet. És elmond Pál egy bizonyságot a macedón emberekről, a macedón testvérekről. Olvassuk fel 2 Korintus 8.1-7. Hadd mondjam el nektek, hogy milyen kegyelmet adott Isten a Macedóniában élő helygyülekezeteknek. Ezeknek a testvéreinknek nagyon sok szenvedést és megpróbáltatást kellett elviselniük. Ennek ellenére olyan nagy öröm lakik bennük, hogy bőségesen adakoztak, pedig ők maguk is mélységes szegénységben éltek. Elmondhatom, hogy annyit adtak, amennyit csak tudtak, sőt, talán még annál is többet. Mindezt pedig önként tették. újra meg újra könyörögve kérték, hogy adakozásukkal Isten népét szolgálhassák. Micsoda szív volt bennük. De nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem még annál is többet. Először önmagukat adták oda az Úrnak, aztán nekünk is. Ez az, amit Isten akar. Ezért kértük meg Tituszt, hogy fejezze be köztetek az isteni kegyelemnek ezt a munkáját, az adományok gyűjtését. Hiszen ő volt az, aki ezt elkezdte. Minden dologban meggazdagodtatok. Hitben, beszédben, tudásban, mindenféle igyekezetben és a szeretetben, amelyet tőlünk tanultatok, most hát legyetek bőkezűek az adakozásban is. Tehát gyakorlatilag Pál egy ilyen egyszív az otthonért adománygyűjtést csinál. Gyakorlatilag volt egy adománygyűjtés. És itt Pál nem az összegről beszél. A nagy lelkűség sosem az összegről szól, hanem a szívünkhöz van kötve. Nem az összeghez van kötve a nagy lelkűség, hanem mindig a szívünkhöz, az embereknek szívéhez van kötve. Van egy másik történet a Bibliában, ami eszméletlen érdekes. Ez a Márk 12-ben van leírva. Lehet, hogy többen hallottátok, vagy ismeritek ezt a történetet, amikor Isten házában ott van egy idős asszony, akinek összesen 2 fillére van, és mikor vége van az alkalomnak a persejbe, ezt a 2 fillért bedobja. És valószínűleg nem ez volt a legnagyobb adomány, amit akkor bedobtak abba a persejbe, mégis Jézusnak a figyelmét ez az asszony keltette fel. Érdekes, igaz? A Márk 12:43-44. Jézus ekkor magához hívta tanítványait, és ezt mondta. Igazán mondom, hogy ez az özvegyasszony többet dobott a persejbe, mint bárki más. A többiek mind a fölöslegükből adakoztak, ő pedig nagy szegénység ellenére mindent odaadott, amilyen csak volt, még a betevő falatjára való pénzét is. Ez az ige megmutatja nekünk azt, hogy különbség van a nagy lelkűség és a jólét között. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy majd, ha jól fogok élni, majd, ha lesz elég pénzem, akkor majd adakozok. De Isten királysága máshogy van. Amikor adunk, akkor lesz jólétünk. Akkor fog Isten megáldani jóléttel. Szóval nem akkor adunk, amikor jól megy a sorsunk, hanem amikor adunk, akkor fog menni jól a sorsunk, és Isten jólétet fog biztosítani. Az egy szív az otthonért sosem arról szól, és arról szólt, hogy mindenki ugyanannyit ad, hanem arról szól, hogy mindenki ugyanakkora áldozatot hoz. És ez a kulcs. Ez nem arról szól, hogy mindenki ugyanannyit dob bele a persejbe, hanem mindenki ugyanakkora áldozatot hoz. Van egy kapcsolat a nagy lelkűség és az áldozat között. Jézus a nagy lelkűséget az áldozat mértékevel méri, hogy mennyire fáj. A következő héten, amikor csináljuk ezt a csodaadomány gyűjtést, van akinek a 2000 forint is fájni fog, amit beledob. Van akinek pedig a 200.000 forint sem. Mert nem az összegtől függ, hogy mennyire fáj, hanem attól függ, hogy ezt mennyire fogod megérezni. Tehát, hogy értitek? Mert van akinek lehet, hogy még ez a nagyobb összeg se fogja nem fogja megérezni a költségvetésed. Az egy szív az otthonért mindig, amikor Zsanival előtte összeülünk, leülünk, megbeszéljük, elmondom én, hogy mennyire gondoltam, mekkora összegre, ő is elmondja, és akkor egyeztetjük a dolgokat. Házaspárok, egyeztessetek, jó? Tehát, hogy ha nem akartok balhét, akkor egyeztessetek, tehát, hogy ez fontos, hogy egyetértésben legyetek. De a lényeg az, hogy mindig egyeztetünk, és minden évben az egyik szempont az, hogy egy picit fájjon. Tehát amikor bedobjuk, akkor ne az legyen, hogy ja, hát amúgy jó, odadom, nem probléma van, nem lesz ebből probléma, hanem picit fájjon. Kelljen hozzá hit, hogy beledobom azt a pénzt. Tudjátok miért? Mert az egy szív az otthonért a szívünkről szól. És én így fogom fel. És mi így fogjuk fel Zsanival, hogy ez arról szól, hogy Isten formálja a szívünket. Formálja azt, hogy mennyire tudunk benne bízni. Mennyire tudunk benne bízni a jövőnkkel kapcsolatban. Mert hiszek ebben az igében. Jézusnak a figyelmét felkeltette ez az özvegyasszony. És nem az összeg, amit bedobott, hanem az, hogy fájt neki. Fájt neki. Viszont Isten, amikor ezt látja, felfigyel erre. és minden egyes alkalommal, mikor mi kiléptünk hitben, és egy ilyen döntést meghoztunk, Isten mindig többet adott vissza később. Isten mindig túladakozott minket. Isten képes túladakozni téged. És mi meghoztunk egy döntést, hogy minden évben nagyobb összeget fogunk belerakni. Sosem kevesebbet, mindig nagyobbat. És Isten minden évben jobban megáld minket anyagilag. Úgyhogy alig várom, hogy mi lesz ebben az évben. Mert Isten hűséges. És Isten egy ilyen játékot játszik velünk, amiben az van, hogy oké, te adsz, én is adok neked. Kíváncsi, és kinél maradt több zseton a végén? És mindig nálunk maradt több. Isten nem tudod túladakozni, nem tudsz többet adni te Istennek, mint amennyivel ő ne adna vissza neked többet. Isten mindig megáll, Isten mindig hűséges volt. És hogyha ott van a kezetekben, és hazaviszitek ezt a kis nyomtatványt egy szív az otthonért, kérlek benneteket, hogy rakjátok ki a hűtőtökre, rakjátok ki az ágyatok fölé, akárhova, és mikor ránéztek, imádkozzatok. Imádkozzatok azért, hogy Isten a ti szívetekre mit helyez. Mi az, amit nektek kell belerakni? És mi az, ami neked egy hitbeli kilépés a te életedbe? Mit akarsz látni a te életedbe? Mit akarsz látni ennek a gyülekezetnek az életébe, a jövőnkkel kapcsolatban? Tudjátok, a nagy lelkűség két dologból áll. Öröm és áldozat. Örömmel adunk, örömmel belefektetünk, belerakjuk az időnket, pénzünket, kapacitásunkat, energiánkat, de ez mindig kerülni fog valamibe. Szóval minden nagy lelkű tettben ez a két dolog van jelen, az öröm és az áldozat. És van, amikor ilyen kifogásokat hozunk, hogy de hát igazából ami a kezemben van, az nem sok. Ami az én lehetőségem, ezek nem sokok. Emlékszem, amikor elkezdtük az Egy Szív az Otthonért, tehát 2016-ban tele volt fiatalokkal gyülekezet, akiknek zseppénzük volt körülbelül, és elkezdtünk adni. És nem tudom, hogyan Isten, de csodát tett. Megsokszorozta ezeket. Megsokszorozta, és csodát tett. Ugyanúgy, ahogy az 5000 ember megvendégelésénél, és hallottuk a történeteket utána emberek életében, hogy Isten milyen dolgokat tesz. Hadd mondjam el, hogy Isten a múltban számtalanszor bizonyította azt, hogy hogyan tudja felhasználni valakinek a kicsiét, hogy nagy dolgokat tegyen. Ki tudjuk vetíteni ezt, Timi? Oké. Szóval, hogy hogyan tudja Isten használni valakinek a kicsiét, hogy nagy dolgokat tegyen. Ott van az 50 000 ember megvendégelése, ott van ez a gyermek, aki két halat hozott, és 5 kenyeret. Ami kevésnek tűnik, tehát 5000 ember ez nem elég, de a kisfiú nem azt mondta, hogy hát ez úgyse elég, ez semmi, ez nem fog megoldani semmilyen problémát. Nagyon sokszor így vagyunk, hogy tényleg az a rengeteg probléma, ami a világban van, amit látunk magunk körül, azt én hogyan tudnám megoldani? Nincs nekem meg a forrásaim erre. Nem vagyok elég tehetséges, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég jó szónok, nem vagyok elég jó vezető, pásztor, nem vagyok elég tehetséges, nincs annyi forrásom ez a dologhoz, de Isten mégis megfogja azt a picit, és amikor az ő kezébe helyezzük, akkor Isten ezt meg tudja sokszorozni. Természetfeletti módon ez a csoda, amit nem értünk, hogyan történik, de ez csoda. Szóval ne értéked le azt, amit Isten a te kezedbe helyezett. Azt a keveset, amiről úgy érzed, hogy kevés. A nagy lelkűség megmutatja, hogy kicsoda Krisztus bennünk. A nagy lelkűség egy döntés. 2 Korintus 9:7-8 azt mondja, mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott a szívében. Ne adjon senki kényszerből se, úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad, mert Isten hatalma több, mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza, és ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jót tettre. Amen. A harmadik dolog, amiről ma szeretnék beszélni még gyorsan. Isten háza iránt való szív harmadik jellemvonása az a szerető szív. Ez a szív egy szerető szív. Szerető szív. Ha azt mondjuk, hogy szeretjük Istent, akkor szeretnünk kell azokat a dolgokat is, amit Isten szeret. Ha azt mondjuk neki, hogy fontos Isten, akkor fontos kell, hogy legyen nekünk az, ami Istennek fontos. Igaz? Tehát, hogyha szereted a párodat, akkor szeret, vagy ha fontos neked a párod, akkor fontos az is, ami a párodnak fontos. Ugyanígy van Istennel is. A kérdés az az, hogy mi fontos Istennek? Istennek két dolog fontos. Leginkább az emberek és az ő háza. Ez a két dolog, amiért meghalt. Amiért meghalt Krisztus. Ami miatt oda adta az ő életét. A János 13:34-35 azt mondja, új parancsolat adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Szóval ez a cél. Elkezdjünk úgy szeretni egymást, másokat, ahogy Krisztus szeretett. És hadd mondjam el, hogy tudsz úgy szeretni dolgokat, hogy nem tökéletesek. Tudsz szeretni olyan dolgokat is, amik nem tökéletesek. Akinek van gyereke, az tudja, hogy hát nem tökéletes a gyereked. De ettől még szereted, igaz? Akinek van párja, férje, felesége, tudja, hogy nem tökéletes a párjad, mégis szereti. Hálás vagyok, hogy van egy feleségem, aki szeret úgy, ahogy vagyok. A hülyeségeim ellenére is. Amen. Így van. Szóval ugyanígy van Isten házával is. Isten szereti az ő házát annak ellenére, hogy nem tökéletes. Ez nem a tökéletesség helye. Okay? Ez nem a tökéletes gyülekezet. Korán sem vagyunk azok. Viszont Isten ettől függetlenül szereti az ő házát. Szereti a gyülekezetét, szereti az egyházát. És ha küszködsz azzal kapcsolatban, hogy mit érzel Isten háza iránt, vagy mit jelent Isten háza szerinti szív, és nem nincs benned ez a szív, vagy küzdködsz ezzel az egésszel, amiről ma beszélek, akkor csak bátorítalak, hogy nézz Jézusra. Oké? Jézus Krisztus az a tökéletes példája, hogy mekkora szíve volt Isten háza felé. Jézus Krisztus a tökéletes példa erre. Szenvedélyes volt, Isten házával kapcsolatban nagy lelkű volt, hiszen meghalt, kereszten értünk, nekünk kellett volna, de megfogta a mi fájdalmainkat, a mi szégyenünket, a mi bűneinket, felvitte a keresztre a múltunkat, a jelenünket, a jövőnket, hogy megigazuljunk. És azt írja a Biblia, hogy örömmel nézett szembe a keresztnek. Örömmel. Örömmel nézett szembe a keresztnek. Mi volt ebbe az öröm? Most őszintén. Tehát elkezdtem gondolni, mi volt ebbe az öröm? Amikor nézel a keresztre, oké, áldozat, értem, de mi ebbe az öröm? Tudjátok, mi volt az öröm? Te meg én. Te meg én voltunk az öröme. Hogy látott minket, hogy igen, érted, és értem, megéri. Megéri az áldozat. Megéri az, hogy feláldozom az életemet. Ez volt Jézusban. Emiatt volt öröm benne. Mert rád gondolt, és rám gondolt. Hogy az ő halálán keresztül mi megigazulhatunk. Hogy az ő halálán keresztül örök életünk lehet. Hogy az ő halálán keresztül tiszták és fedhetetlenek lehetünk. Ez volt az ő öröme. Ez volt az öröm. A tökéletes példa Isten háza felé való szívnek Jézus Krisztus maga. Ő a tökéletes példa. És amikor ráhelyezzük a tekintetünket, és olyanná válunk, mint ő, és betölt minket az ő szenvedélyével, nagy lelkűségével, szeretetével, akkor fogja meglátni Istent ez a világ. Amikor mi keresztények, ugyanazok, ugyanaz a szív van bennünk, mint ami Jézusban volt. Akkor fog ez a világ megváltozni. Akkor fog ez az otthon hatással lenni a környezetére. Akkor lesz a KKE egy igazi fény ebben a városban, ebben a nemzetben, amikor Krisztus szenvedélye, Krisztus nagy lelkűsége és Krisztus szeretete lesz teljes bennünk. Hiszem ezt. Ennek a helynek olyannak kéne lenni, ahol az emberek szeretik egymást, ahol mindenki számára van hely, ahol reményt találunk, együtt éljük az életünket, ahol bátorítjuk egymást, ahol a megtört szívek meggyógyulnak, ahol életre szóló barátságok köttetnek, ahol generációk együtt szolgálják Istent, ahol Isten igéje jelen van, ahol Isten jelenléte erőteljes, ahol amikor imádkozunk, ott hit van, hittel teli imák vannak, ahol a vízió kiteljesedik, és ahol a hit megtapasztalássá válik. A Máté 6.21 azt mondja, ahol a szíved, ott a kincsed. Szeretném megkérdezni, hogy neked hol a szíved. A te szíved azért imádkozik, amiért Isten szíve imádkozik? Látod az elveszettet? Látod a megtörtet, hogy hogyan? És látod azt, felteszed azt a kérdést, hogy oké, hogyan tudok én hozzájárulni ehhez? Hogyan tudok részt venni? Hogyan tudok felállni? Hogyan tudok annak az embernek a barátjává válni, aki lehet, hogy ott ül mellettem? Hogyan tudok betölteni egy szükséget? Hogyan tud Isten használni, hogy az ő királyságát építsem? A mai nap szeretnék bátorítani, és azért imádkozom, hogy megértsük jobban Isten szívét, és legyen egy kijelentésünk, hogy mit jelent az egy szív az otthonért. Mit jelent ez a következő vasárnapi alkalom? Ez több, mint egy adománygyűjtés, ez a szívünkről szól. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel, imádkozzunk most. És csak az volt bennem, még egy utolsó gondolat, hogy tudom, hogy vannak itt emberek, akik a szívük lelküket belerakták Isten házába. Lehet, hogy nem ide, lehet, hogy egy másik helyre, egy másik helyi gyülekezetbe. Nem tudom, de lehet, hogy csalódtál. De lehet, hogy itt, ebben a házban is. És emberek csalódást okoztak neked. Ez egy valós dolog. Én is csalódtam már. És nagyon könnyű az embernek elveszíteni a szívét, amikor csalódik. Viszont Jézus is csalódhatott volna, viszont meghozott egy döntést, hogy nem engedi, hogy ez a csalódás megváltoztassa Istennek a tervét. Péterben csalódhatott volna, mégis Péterre építette rá az egyházat. És jövőt szólt ezen keresztül, és valami újat épített. Ne engedd, hogy bármilyen csalódás elvegye a szívedet, megfagyasztja, befagyassza a szívedet, hanem engedd meg, hogy Isten újraélessze a szívedet. Adjon egy új szívet, egy új szenvedélyt, egy új nagy lelkűséget, egy új szeretetet. Jézussal képes vagy rá. Mert Jézus keresztül ment bármi, mindenféle csalódáson, mindenféle nehézségen. Szóval imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy annak ellenére, hogy nem tökéletes a te házad, nem vagyunk mi sem azok, mégis szeretsz bennünket, és hiszel bennünk, és szereted a te házadat, szereted a helyi gyülekezeteket, szereted a KK-t, szereted ezt az otthont, és hálásak vagyunk, amit teszel, amit tettél a múltban, a jelenben és a jövőben, amit tenni fogsz. Hálásak vagyunk azért, hogy belefektethetünk a jövőbe, Uram, és csak szeretnénk elvetni következő héten egy magot a jövőnkbe. És szeretnénk, hogyha ez egy nap kikelne. Köszönjük neked azokat, akik előttünk jártak, és köszönjük neked, akik nélkül nem lehetnénk itt ma. Uram, imádkozom azért, hogy ébreszt fel a hitet bennünk, és imádkozom azért, hogy kezd el dobogtatni a szívünket ismét, vagy valakinek most először talán. Uram, szeretnénk egy kijelentést kapni arról, hogy mit jelent ez a szív, a te házad felé való szív. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.